Nemrégiben ünnepelte 65. házasság évfordulóját Bánszky Mihály és felesége Andó Magdolna. Egykor, 1948. június 13-án a békéscsabai evangélikus kistemplomban fogott a körök hűséget. 65 évvel később ugyanott istentiszteleten erősítették meg elköteleződésüket, Isten által mindeddig megáldott frigyüket. Miska bácsi 90 éves, Magdi néni 87. Szellemi és testi frissességük, erejük példamutató és irigylésre méltó. Miska bácsi a mai napig készít bútorlapokból értékes intarziákat, és kertjüket is maguk művelik. Hitük sokaknak ad bátorítást. A Lélek hangoló mai adásából kérem ismerjék meg Bánszky Mihályt és Andó Magdolnát. Nagyon sok ez a 65 év, megélni sem könnyű, hát még valaki mellett megélni. Visszatudnak emlékezni arra, hogy milyen idők voltak akkoriban, 1948-ban, a házasságkötésük idején?
Nagyon szegények voltunk. A férjem úgy kezdte, hogy Bánát utca 43 alatt kibérelt egy házat, akinek a tulajdonosa tanyán lakott, és ezért kiadta a házát teljesen egyedül nekünk, így ketten békességben kezdhettük az életet, nem volt semmi zavaró körülmény. Egyedül az, hogy a férjemet 9 órakor este sötétben az utcán vártam, mert kint volt az aratásnál, hogy pótolja, egyáltalán lehetővé tegye a megélhetésünket. Erre emlékszem. A kamarában laktunk, és a szobában készítette a keresztapámtól kapott faanyagból a hálószoba bútorunkat, amit aztán be is festettünk, és ott vigyáztam rá, hogy száradjon. Ilyen emlékeik vannak.
1948. június 13-án a békéscsabai evangélikus kistemplomban házasságot kössenek, hát ehhez kellett valamikor találkozni. Hogy emlékszik erre vissza, Miska bátyám? Hogy történt ez a találkozás?
Békéscsabán a Keresztény Ifjúsági Egyesület 1939-ben kezdődött, és ennek tagjaként éltem már a háború előtt. Gyakran jártunk kirándulni fiúk, lányok együtt a gerlai erdőbe, kastély mellé, és ott kézilabdáztunk, meg labdáztunk, és voltak lányok, fiúk, de mikor észrevettem, hogy Andó Magdolna szívesen dobja felém a labdát, akkor megvizsgáltam, és úgy láttam, hogy méltó lesz arra, hogy együtt éljünk, és ezt később meg is valósítottuk. Sajnos háború után nem volt munka évekig, úgyhogy ezt a tervet csak 25 évesen 1948-ba tudtuk megvalósítani. Akkor kaptam először hivatalosan fizetőmunkát, amiből meg tudtunk élni.
Hogyan választottak akkoriban párt? Az egyértelmű volt, hogy keresztény lány legyen?
Nálunk különösen fontos volt, a fiatalok a közösségből próbáltak nősülni, választani párt. A közösségben volt szabad szólás, tehát mindenki megszólalt és bizonyságot tett hitéről, életéről, életgyakorlatáról, természetesen az intelligenciájáról is, és abból felismertük, hogy hozzánk való együttérző, békességben tudunk együtt élni, nem lesznek fölösleges viták.
Az ön családjában a kereszténység, az evangélikusság sok-sok generációra visszamenő?
Erről könyveket írtam, úgyhogy most csak futólag megemlítem, hogy a nagyapám, anyai nagyapám 1851-ben született, nagyanyám 1853-ban született, édesanyám 1888-ban született, amikor a nagyárvíz itt volt Békéscsabán. Ennek az a különleges története, hogy az nagyapám háza vályokból volt, és attól félt, hogy az árvíz miatt a falak feláznak és összedül. Erre, mivel nagyanyám akkor volt állapotos az édesanyámmal, a templomba kaptak helyet. Tehát édesanyám a békéscsabai nagy templomba született. Ez különös érdekes, és úgy látszik, hogy százados emlék lehet. Tehát nem csak édesanyám, de nagyanyám is hívőasszony volt, édesanyám is, és én is próbáltam gyerekkorom óta gyakorolni a igen, a hit gyakorlatát próbáltam én is édesanyámtól tanulva élni. Úgyhogy úgy történhetett sokszor, hogy amikor hazajöttem munkából hétvégén, hogy ne zavarjak senkit, kamarába mentem a nagy Bibliával, és már ott fiatal gyerekkoromban olvasgattam a Bibliát, mire felnőtt lettem már, végigolvastam, és azóta is többször.
Ugyanez a kérdést Magdinének is fölteszem, mert az ön családjáról is szeretném tudni ezt az evangélikus kötődést, hiszen mégiscsak ott találkoztak a Keresztény Ifjúsági Egyesületben.
Budapestre kerültem, 45-ben érettségiztem a Lorádffy Zsuzsanna Leánygimnáziumba, itt Békés Csabán, és onnan az osztály java része, például Lándori Sári, aki osztálytársam volt, és Sztélo Gábornak az unoka húga, ő intézte a szobrát a Deák téren, és ő már járt a Kijébe, és hívott engem is, mint osztálytársát, hogy menjünk. Az evangélikus kötődésem csak a Sárin keresztül, Lándori Sárin keresztül történt, mert az én szüleim nem voltak hívő emberek, úgyhogy a vasárnap, amikor készülöttünk a vőlegényem jelöltemmel a templomba előbb föl kellett a grízgaruskához verni a habot, vagy pedig megdagasztani apám kedvenc süteményét, a mákos és diós kalácsot. Csak azután mehettem a templomba.
Úgy emlékszem önökre, hosszabb ideje ismerjük egymást, hogy önök mindig nagyon szókimondóak voltak az egyház mindenkori állapotát, illetően elég kritikusak. Miska bátyám már 90 esztendős. Ez igaz lehet?
El is mondtam.
Hát akkor most már minden felelősség nélkül elmondhatja, hogy mit gondol az evangélikus egyház mai állapotáról, vagy akár a Békés Csabai egyházban milyen változásokra volna ön szerint szükség, hogyha ilyeneket lát.
Kritikát nagyon nehéz mondani. Az igazság az, hogy a Keresztény Ifjúsági Egyesületben az alapító tag Bozsóki Ferenc református volt, de a mamája evangélikus volt, és a Keresztény Ifjúsági Egyesületnek az volt a feladata és célja is, hogy ifjakat ifjak által vezessük Jézus Krisztushoz. És ez a gyakorlat 150 évig gyakoroltuk az angliai Kie megalakítása óta, szerte az egész világon sok százezren. És ezt a gyakorlatot Magyarországon is próbáltuk megvalósítani. Az ütközés annyiban volt, hogy a lelkészek féltékenyek voltak a szakmájukra, némelyik persze, nem mindenki. És nem szívesen vették, hogy a fiatalok Bibliát forgatnak, és a Biblia magyarázatokból adják egymásnak a Krisztusról szóló tanítást. Pedig ez a ifjúkori bizonságtétel óriási erőt jelentett mindenkor, a fiatalok között is, de sok százan idősebbek is hajlandók voltak meghallgatni minket, megnézni előadásainkat, szerepeinket, mert szerepet is vállaltunk, a Tékozló fiút a színházba játszottuk, és a megyében több helyen, és örültek, nagyon örültek munkásságunknak.
Ezt úgy is értetjük, hogy egyfajta kritika volt, hogy a laikus egyház, vagy az egyetemes papság gondolatát a gyakorlatba is átkerültetni az evangélikus egyháznak, ha jól értem, Miska bátyám. Hogyan sikerült az önök személyes életében megvalósítani ezt a gondolatot, hogy a fiatalok átadják a következő generációknak a hit gyakorlását, vagy személyes példaadással, hitéletük megélésével mutassanak rá a keresztény életre? Tehát az önök családjában, Magdi néni, szeretném, hogyha egy kicsit a családról is beszélnénk.
Sajnos nem büszkélkedhetünk, mint ahogy például Szeverényi György, Kovács Ádám és a többi kietagok boldogan vitték a családjú gyermekeiket a bibliaórákra. Nem tudom miért, az Isten nem engedte meg ezt a nagy örömet, hogy mi is tömegestől olyan látszott keresztények a gyermekeink, nem szívből fakadó. Judit lányom természetgyógyász, és amikor jön haza Békés Csabára, mert Budapesten működik, és hozza az énekeket, akkor vidáman énekelünk karácsonykor együtt, de nem látjuk az életükben azt a hitet, amit mi örömmel tapasztalunk ketten. Kettő fiú, kettő lány, Judit 8 gyermeket szült. 3 zenész diplomások, és most jöttek haza a Villő nevű lánya. Ilyen nevek vannak a családban, hogy Illés Mózes, Énok, Imánuel, Villő, Indra, Ajnó, úgyhogy azért valami van. És a Villő meg a férje Bársony Péter, akinek a szülei is a rádióban ismertek, a New Yorki Carnegie Hallból jöttek több hetes otthoni tartózkodás után, és rendkívül nagy kitüntetésben részesültek, a Washingtonban is jártak, a amerikai magyar nagykövetségen laktak, úgyhogy reméljük, hogy ha már nem is érjük meg a földi életünkben, hogy lesz eredmény, mert hát ők is mégis egyházi zenében, hiszen Bach, Mozart, Beethoven ezzel foglalkoznak, úgyhogy biztos, hogy egyszer csak eljutnak a hitre.
Miska bátyám a publikációiról már beszélt. Szeretném, hogyha picit még beszélne erről, mert sokat írt, ugyanakkor viszont a foglalkozása, amíg aktívan dolgozott, ez egészen más volt emlékeim szerint. Hogy jött ez a kettő össze?
Már említettem, a háború után több évig semmilyen kenyérkereső munkám nem volt, de asztalos szakmát tanultam, úgyhogy asztalos segéd voltam munkanélküli. Mivel ilyen állapotban mindenre hajlandó voltam, szükség volt az országos KIE főtitkárnak segítségre, úgyhogy egy országos konferencián Budapesten, ahova felküldtek a csabai KIE-ből, megválasztottak, hogy úgy mondjam, a hadsegédnek a főtitkár, országos főtitkár mellé, akivel hónapokon keresztül látogattuk az evangélikus gyülekezetekben az ifjúsági egyesületeket, ahol mindenütt tartottunk találkozót, természetesen nem csak az ifjúságnak, hanem az időseknek is. Így kerültem olyan állapotban, hogy ugyan nem voltam lelkész képesítéssel megáldva, de mégis mint diakónus templomokba is prédikáltam. Mindaddig, amíg az állam meg nem sokalta, és megszüntette a keresztény ifjúsági egyesület létezését. Igen, a főtitkár neve Bonyai Sándor. Mikor megszűnt a országos keresztény ifjúsági egyesület, akkor hazajöttem, és miután kinőttem az ifjúsági korból, a Szalai Károly orvosprofesszor iszákos mentő missziót szervezett az országban, és mivel én éppen kéznél voltam, aki a Bibliához is értett, és gépkocsi vezetést is értett, segítségül hívott, és vele jártam az országot iszákos mentő misszióba, ahol szintén előadásokat is kellett tartanom, és sokan szívesen vették. Komoly gyülekezeteink voltak mindenfele. Erről saját kézzel írt bizonyságtételek vannak a könyveimbe, ahol bárki elolvashatja. Később a szakmában is dolgoztam. A szakmában nyitott szemmel jártam, olyan változtatásokat hoztam az üzembe, amelynek sok milliós haszna volt. Gyulára kerültem egy olyan bútorgyárba, ahol 10 gyáregységből állt, és mind a 10 gyáregység alkalomattán meghívott segítségre, szolgálatra. Ez annyit jelent, hogy a mérnökök is megbecsültek. Olyan gyár volt a gyulai gyár, ahol teljesen felborult az emberi rend. A főmérnök, amikor meghívott, és odamentem, láttam a falakon mindenütt a gyűlölet hangja sugárzott a falakról, odaírták a WC költeményeket a leggorombábban, és ezt az Úr Jézus segítségével néhány hónap alatt megváltozott. csodálkoztak, Pestről jöttek és tanulmányozták, mert látták előtte, hogy milyenek voltak a falak, és minden nap újra kellett meszelni a gyalázások miatt, és utána már tiszták maradtak a falak, fehérek maradtak. Sőt, azok, akik gyalázkodtak, jó munkaerők lettek, kiváló dolgozók lettek, és nem gyalázták se egymást, sem a vezetőséget.
Nagy eseményre készülünk, most éppen az evangélikus parókia épületében beszélgetünk, a 65. házassági évfordulójuk megünneplésére, már terítve az asztal, és rövidesen majd átvonulunk a kis templomba, ahol ünnepre készülnek. Mi történik ma Magdi néni, és önök hogyan készítették fel magukat erre a jelentős alkalomra?
Hála Istennek, nem ez az első alkalom, azt 40. találkozóval kezdődött, és azóta 5 évenként megtartjuk, és hiszem és tudom, hogy ez hozzásegített meg az állandó mindennapi együttes bibliaolvasás, imádkozás hozzásegített ahhoz, hogy józanul, komolyan, megfontoltan, türelemmel bánjuk egymással, és meggyőződésem, hogy Isten nélkül nincs élet. Bizonyítja az, hogy bár a mi lakásházunk előtt a Lencsésiről szombatonként nagy örömmel dudálva jönnek be az esküvőre, még a templomi esküvőre is, és a statisztika sajnos bizonyítja, hogy Isten nélkül nincs élet. Nem bírják ki. Mindenki más neveltetésből jött, az asszony is, a férj is, más neveltetésből, és ezt surlódást okoz, és ezt csak a hármas kötés, az Istennel való közösség tudja ezt elsimítani.
Gyakorlatilag megadta a hosszú élet, a hosszú házasság receptjét, ami önök esetében szerencsésen hosszú élettel is párosult, de végső soron a kérdésem arra irányult, hogy kinek szól, vagy milyen üzenetet hordoz a jelenlévők számára, akik eljönnek és megtisztelik önöket ezen a forró szombat délutánon, ez a mostani 65. jubileum?
Nagyon komolyan vegyék a hitéletet. Ez nem mese, ez valóság, a való élet. Tehát ez naponta, percenként gyakorolni kell. Például én, amikor fölébredek reggelenként, szinte törvény, hogy minden nap kapom az újabb és újabb igéket, eszetekbe jutatom azokat az igéket, amiket én mondtam nektek, mondja az írás. És legutóbb például azt az igét kaptam, ez jutott eszembe, hogy isteni természet részeseivé legyetek. És ez megoldás az életre. És ez boldog házasságot is ígér többek között. És a gyermekek nevelését, amit hiszük, hogy majd megfogad a mag, és tovább növekedik.
Köszönöm zárásképpen. Ugyanezt a kérdést szeretném önnek is föltenni, mert biztos vagyok benne, hogy nagyon magas választ fog adni rá.
A házasság az valóban nehéz, nehéz feladat. A hosszú idő különösen nagy türelmet igényel egymás iránt, mert nem csak külön-külön családból kerülünk egymás mellé a fiatalok házasságban, hanem külön csoportokban élünk, és más impulzusokat kapunk másoktól, és ezek is befolyásolják az életünket. A hűség a házasságban alapvető, tehát bárki, bármikor, ha van a környezetében, a munkahelyén olyan személy, aki megtetszik, vonzalmat érez iránta, nem lehet, nem szabad engedni a csábításnak. Ez a hűség titka, hogy tudomásul kell vennünk, hogy esküvel erősítettük meg a házasságunkat, és család tagjaink, gyermekeink vannak, akik szintén kritikával fognak szolgálni, kritikával szolgálnak a házaspár a szülők életéről. Úgyhogy ez a társadalom előtt is nagy felelősség, hogy a házasságot Istentől kapott ajándéknak tekintsük, és akkor az Isten megáldja akár 65 évvel is.